Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchenyi Könyvtár évtizedes együttműködésének eredményeként jelent meg a Pálos Olvasókönyv. A több mint 750 oldalas irodalmi antológia az egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfi szerzetesen történetét, kiemelkedő alakjait, irodalmi szemelvények és teljes művek segítségével mutatja be. A pálos szerzők között ott van Gyöngyösi Gergely, Ányos Pál, Versegi Ferenc és Virág Benedek. A rendről, illetve a rendhez kapcsolódóan számos jeles magyar szerzőtől is olvashat az érdeklődő ebben a könyvben, Arany Jánostól, Kosztolányi Dezsőn és Vörös Sándoron át Szepesi Attiláig. A kötetet válogatta, szerkesztette. Az előszót, valamint a fejezetek bevezető szövegeit a szakirodalom felhasználásával írta és a jegyzeteket összeállította Sudár Anna Mária. A könyvből válogatott részeket Barabás Réka színművész olvassa föl.
Pálos olvasókönyv, irodalmi antológia. Összeállította Sudár Anna Mária. Gulácsi Irén, Nosztrai házcsemete, regényrészlet. Magyar birodalomban magyar rendet támasztott az Úr, hogy legyen, mely ezt a népet egészen megértse, és érette való könyörgéseiben hátra ne álljon soha. Mi vagyunk pálosok. De lásd, a védőszentünk, remete Szent Pál nincsen közöttünk. Romlatlan testének erekjéje idegen népekre sugározza erejét. Előbb Konstantinápolyt, 140 éve pedig Velencét gazdagítja. Elhallgatott kicsit, azonban senki sem mert közbevágni. A levegő megtelt feszültséggel. Minden szem az öreg Lukács ajkán függött, aki nehéz lélegzettel sóhajtozott. Majd összeszedte magát, és így folytatta. Velencével oly déjest, úgyis hadban állsz, király. Hát mely Istennek tetsző dolog lenne kitűznöd, mikor békére fordul a sor? A föltételek közé az erekje kiadását is befoglalod. Jöjjön a szent közibénk, azon rendnek tulajdonába, amelyik épp az ő tiszteletére alapult. Hely, sok szép csudatételek lettek már az erekjék folytán, bólogatott. Elég néha egy érintés, és bilincs törik. Sebeknek az ő túrja egybeforrad, halottak föltámadoznak. Nagyok az Isten segedelmei az ő szentjeinek kedvességére. Azért próbálkoztán fogadalommal, s ha ugyan célod igazán okos szemei előtt, akkor a sikert is ő kamatasztatni fogja. Az ő cirákja légy te, s nem annyira világi hadakozásuké. Szava most elhalt, de Lajos nem is várt folytatást. Olyan élénken kelt fel, hogy a lépcsőn üldögélő barátok szinte összerezzentek. Megértettelek, válaszolt. S amint tanácsolod, azonképp akarok cselekedni. Reménylem, hogy a gondviselő irányítása az, mely itt a te egyszerű beszédedből megnyilatkozott. Elmondhatom, hogy lelkemben vártam is reá. A naphajlati derengésben halványan világított az arca. Alakja megnyúlt, átlégiesült. Kesztyűs kezét fölemelte, és forrón fakadt ki belőle a hang. Fogadom, hogy az erekje dolgáért mindent elkövettek. Fogadom, hogy a béke megszerzésénél bár titkos pontba, de elüljáró pontba veszem kiadatását. Fogadom, hogy a velencei háborúságot nem olyaránt földi, mint Isten háborújának tekintem ezentúl, s az áldott tetemet egykorban rendeteknek átalbocsátom. Úgy segítsen meg engem, három személy, egy bizony Isten, az én igyemben. épp a tornác küszöbén állt, arccal a leszálló nap felé fordultan. Az égi tűz megvilágította. Előbb még fehéren izzó jelensége most bíborban izzó lett ettől. Olyan tüneményesen hatott így, hogy Andorás fráter, a kertész barát, ámultan rajta feledkezett, s szinte keresztül esett azon a bokorfélén, amit az ölében hozott. Nézte, csak nézte azt a tündökletes arcú férfit, akihez hasonló átszellemültet nem látott soha. De Lajos is észrevette a fráter bámészkodását. Esküre emelt jobbja, lehult. Ajkai körül szemérmes kifejezés jelent meg. Átolvadt mosolygásba. Immár felébredten, s az ő szokott nyájas modorában fordult a baráthoz. Hová viszed azt a hárscsemetét, testvérem? Kérdezte. Andorász nem tudott mindjárt felelni. Meg volt zavarodva attól, amit látott. Még inkább attól, amit a látottakhoz képzelt. A király reggeli csodafénylésének híre eljutott az ő fülébe is. Megfélemledetten dadogott előbb, hanem aztán összeszedte magát, és megfelelt rendesen. A major udvarba viszem, uram. A leguminás kertbe nem való. Kivetni meg vét kelleném. Istentől lett ez is. És istené marad. Intett Lajos, hirtelen támadt ötlettel. Add ide, fiam, azt az ásót! Én akarom elültetni, s itt, a küszöb előtt. Hadd legyen bizonysága az ígéretemnek, ha ugyan megfogamzik. Azzal nyúlt is a szerszám után, s még mielőtt a fráterek felocsúthattak volna az újabb meglepetésből, már meg is merítette az ásót a homokos földben. Vágta, lapátolt a királyi kezével. Leállította a gödör fenekére a fácskát. Visszaterítette fölé a porondot. Úgy, mondta, és hátralépett a művét megszemlélni. De e pillanatban megdörremlett az ég. Tallérnyi csöppek csapkodtak alá, és pedig olyan sűrűn, hogy Olivér alig érkezett kikapni ura kezéből az ásót. Bevitte hozzájuk. Lajos meg feljött a tornácra, és csendes örömmel tekintett ki. Ketten kertészkedtünk, szólt, és hálatelt pillantást küldött fölfelé. Aztán nézték is, hogy beljebb húzódjanak. Valóságos zsinóreső esett. Bevert a tornácra. Ahol a kövezet volt az udvaron, a súlyos csöppek hólyagokat vertek rajta. Úgy látszott, mintha ezernyi apró halszáj bocsájtotta volna fel a lélegzetét. Közben egyre dörgött, villámlott. A fráterek hát elkéreztek kicsit a templomba. A vesperánsnak ugyan már lejárt, a kompletóriumnak meg még nem jött meg az ideje, azonban elkél a jámborkodás soron kívül is. Nehogy jeget pergessen az ivatar a környéken valahol. A király is visszavonult, de hamar előjött megint. Szaladó zápor volt csupán az egész. Már a túlsó határon látszott a lefele szögezése. A körültornác közepetáján a barátokkal találkozott. Ők is visszafelé jődögéltek, s boldogan dörzsölgették tenyerüket, amiért kár nélkül végződött a derdendócia. Így hálálkodások közt egyszer csak elkerekült a kapus szörény fráter szeme. Bő szája öblös kiáltást hallatott. Titkos dolgok közé tartozott a klastromban a hangos orcázás. A barátsereg hát össze is rezdült. Lukács főnök is megütközve rázogatta apostol fejét. Ám hogy szörény még ebből sem akart érteni, sőt, mind rőköltebben rivalgott. Arra fele fordultak mások is, és most már gyárfás barát is kiáltva fakadt. Ni, hás csemete! Mire kerényfráter szintén emelt hangon. Kizöldült, meglombosodott! Kövülten bámultak egymásra. Egymásról meg a királyra. Jámbor lelkek voltak, üdvösségüket egy cseppet sem kockáztatók. De e percben még az aggályos lelkű Damáz is hitet mert volna tenni rá, hogy elültetésekor alig holmi gyatra levelek élhetlenkedtek a facsemetén. Lajos szemérmes zavarodottsággal állt a lelkendező szerzetesek közt. nem figyelte leásáskor közelebbről a fácskát, így hát nem is tudott dönteni a dologban. Lelke mélyén azonban hitt az isteni természet mindenható erejében, és remélte, hogy fogadalma meg fogja érlelni adott gyümölcseit. Elnyeri azt az időhaladékot, melyre szüksége van, hogy országainak és gyermekeinek jóvoltát szilárd alapokra helyezhesse. Leemelte süvegét, és az égre pillantott. Fent a tiszta azurboltozatot eleven színű szivárvány hidalta. Hosszan s elgyönyörködve nézte. Nem vette észre, hogy a barátok mostantól figyelték minden mozdulatát, és azonnal követték tekintetét. Az égi diadalívet meglátták ők is, és összesúgtak. Áta legyenest a hársfa koronájától indul, s nem végződik sehol. Semmi sem ingathatta meg többé őket, abban a meggyőződésükben, hogy Istennek egy kiválasztott teremtménye járkál közöttük, akire maga Lukács főnök, sőt, a szigorú Damáz is különös tekinteteket vetett.
Kedves hallgatóink, a Pálos olvasó könyvből hallottak részeket. A kötetet szerkesztette Sudár Anna Mária. A szöveget felolvasta Barabás Réka színművész. Köszönjük, hogy velünk voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!